Köszöntöm a hallgatókat! A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallják. Az orvosok szerint a diabétesz manapság egyre fiatalabb korban jelentkezik. Gyermekek esetében sokszor csak kómába kerülés után diagnosztizálják a betegséget. Ezért is jó szülőként tisztában lenni annak tüneteivel. Ha velünk tartanak, erről is hallhatnak mai adásunkban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. A 21. század betegségéről elsőként dr. Vizover Zseltvai Magdolna járási gyermekgyógyásszal, a Beregszászi járási családorvosi rendelőhálózat helyettes vezetőjével beszélgetek.
Beregszászi járásban, a régi járásban, mert most már, hogy mennyire ezt nem tudom, 18 gyereknek van első típusú cukorbetegsége, mert a gyerekek csak első típusú cukorbetegségben szenvednek, és a gyerekek csak inzulin kezelésben részesülhetnek. Ez elég drasztikus kezelés, mert 4-szer naponta kell a gyereknek a cukorszintjét megmérni, és 4-szer naponta kap a gyerek inzulint.
Milyen tünetei vannak leggyakrabban a gyermekeknél?
A gyermekkori inzulin megbetegedésnek nagyon-nagyon sok féle tünete van. Ez lehet, sokat iszik a gyerek, keveset eszik, vagy sokat eszik a gyerek, vagy meghízott nagyon a gyerek, vagy nagyon lefogyott, vagy olyan nyugodtá, olyan bezárkózattá válik, azért, mert a gyerek nem tudja megmagyarázni, hogy neki rossz a közérzete, nem tudja, hogy mondja nekünk meg azt, hogy ő rosszul érzi magát. És van gyerek, aki csak egy éves, van gyerek, aki 13-14 éves, amikor előjön ez a betegség. És minél tovább, annál fiatalabb a cukorbeteg megbetegedés a gyerekeknél. Volt már nálunk a járásban, akinek 13 hónaposon diagnosztizáltuk.
Hamar az esetben, ha egy édesanyja észreveszi ezeket a tüneteket a gyermekén, akkor azonnal forduljon orvoshoz, vagy megvárhatja a holnap reggelt is?
A gyerekek, ha rosszul vannak nálunk, rögtön fordulni kell a Beregszászi kórházba, ahol 24 órás gyermekorvos ügyelet van, és ott már az orvos megmondja, hogy mit kell csinálni, és hogy nem kell otthon maradni, ha a gyereknek az állapota rossz. Mert reggelig az a gyerek kómába esett, és nem minden kómából lehet visszajönni.
Ha már a kómát érintettük, akkor milyen szövődményei, illetve kockázati tényezői vannak ennek a betegségnek?
Kóma, ez az egyik legnehezebb szövődmény, ami fellép a gyerekeknél, és általában a gyerekeknél sok százalékban csak úgy veszük észre, hogy cukorbeteg, hogy kómába esik a gyerek. De a szövődménye a cukorbetegségben a gyerekkorinak ugyanaz, ami a felnőttkorinak, az megtámadja minden szervet, szemet, vessét, szívt, ereket. Na de idő kell hozzá, hogy megcsinálja a saját fekete munkáját, hogy már legyen egy gangréna, vagy legyen egy vakság. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy mi gyerekorvosok szerencsések vagyunk, mert mi még nem lássuk ezeket a nagyon csúnya szövődményeket. De ha rendesen kezeljük, ha igába tartjuk azt a cukorszintet, akkor eltoljuk ezeknek a szövődményeknek a felmerülésüket.
Miért olyan fontos a diéta tartása?
Ilyen gyereknek, minden gyereknek megvan a saját skálája, mit szabad enni, mennyit, és hogy az ilyen gyerekek a diabetikus iskolába úgynevezett be, ami van Munkácson a gyermekmegyei kórházba, ott ki van nekik számolva, hogy milyen ennivalóból mennyi egységet tehetnek meg, hogy eztet az inzulin egység fel fogja bontani. Azért, mert mi segítünk az inzulinnal, mi beadjuk a szervezetbe, de csak valami mennyiséget tudunk adni, többet nem. Úgyhogy azért a gyereknek be kell tartani a diétát. És ezek a gyerekek olyan szépen megtanulják ezt, csak ebbe nagyon nagy segítségül van a család, az anyuka, és utána az iskola tanárok. Ezeket a gyerekeket nem úgy kell elfogadni, mint egy beteg, rokkant gyereket. Ez egy ilyen állapot, amivel élni kell. Csak ezt mindenkinek meg kell érteni. Ezek a gyerekek gyönyörűen tudják, mikor kell kapni az injekciót, mit lehet enni. Amikor azt jelenti nekem az a gyerek, hogy még megehetek plusz egy mandarint, mert vigyáztam magamra. Na, az ember ilyenkor elgondolkozik. A cukorbetegsége, ez a 21. század betegsége már meg lesz, mert nézzenek körül, nézik meg, mennyi túlsúlyú ember van, és az a hasnyálmirigy 60-70 kilóra csinálta a jó Isten, nem 120-ra, és nem tudja feldolgozni azt a mennyiségű glukózt, fehérjét, mindent, ami bekerül a szervezetbe, úgyhogy végül úgyis csak az lesz a vége. Ez csak az inzulin injekcióval beadott kezelés van. Csak azt az injekciót be lehet adni pumpával, ami a gyerek bőre alá van ültetve, vagy be lehet mindig szúrni. Még más nem találtak ki. Ezt csak úgy lehet beadni, csak injekcióval. Ahogy most négyszer egy nap szúrjuk azt a gyereket, vagy egyszer vetettük a pompát, ezt már a kezelő orvos válassza, és attól, hogy még gyerek, hogy fogja fel a dolgot. Arra a pompára már vigyázni kell, már nem szabad leesni. Van gyerek, aki ezt nem tudja betartani.
Egy egészséges gyermeknél mennyi a normál cukorszint?
5 és 5-ig a normál cukorszint. Ez felnőttnek, ez 90 évesnek, ez 30 évesnek, mindenkinek egyforma. Ez nem jelenti azt, hogy most mindenki szalad és megméri a cukorszintjét. Egy egészséges embernek nem kell mérni a cukorszintjét. A cukorszintjét egy túlsúlyúnak kell mérni, egy nagyon soványnak kell mérni. Akinek a családjában sok cukorbeteg van, na és aki csak fast foodot eszik, aki csak édességet iszik, aki megiszik 1-2 üveg kólát egy nap, ezeknek kell vigyázni. Aki rendesen táplálkozik, annak nem kell. Most nem lehet minden betegség előtt félni, és mindent kiküszöbölni, és mindent ellenőrizni, nem. Jó Isten egy nagyon jó komputert alkotott az emberi szervezetet, csak nem kell elrontani. Ennivalóval, viselkedéssel. Én például most nagyon félek, hogy mi lesz 20-30 év múlva a gyerekekkel, akik fél éves kortúl, 8 hónapos kortúl a telefonnal játszanak csak. Mert az anyukának sokkal nyugodtabb, hogyha oda teszi a telefont, és hadd játszódjon a baba.
Nagyobb veszély egy okos eszköz, mint a cukorbetegség?
Hogy vesszük? Most a gyereknek a szeme lesz rossz, rossz lesz a látása, most a gyerek ilyen kényszer játékbeteg lesz, vagy pedig len cukorbeteg lesz, ki hogy fogja fel? Szerintem az a legjobb, ha egészséges mindenki. Na, de nem úgy kell felfogni a cukorbetegséget, mint egy nagy tragédiát. Evel lehet élni. Ezt már nagyon sok embernek van, csak rendesen kell kezelődni. A cukorbetegnek megvan a saját életstílusa. Ezt kell betartani. És nem úgy kell felfogni őket, mint az Isten tudja, milyen nagyon beteg emberek, akiknek meg kell halni. Nem, ez nem így van. Ez egy más életmód.
A betegség kapcsán felmerülő lelki nehézségekről a következőkben Lánci Viktória pszichológust kérdezem. Azért elég fiatalon kell hozzászokni ahhoz, hogy nekem korlátaim vannak, és nem tehetek meg akármit. Illetve nem ehetek meg akármit akkor, amikor én szeretném. Elég nyomasztó lehet ez így, hogy nem szeretünk terheket cipelni. Adj nekünk kiútat ebből.
Igen, szeretnénk, hogyha az életünk mindig teljesen természetes lenne, és csak az örömöket hordozná. Viszont az, hogy teher, nyilván az, hogy terhet cipelek, maga a szó sem egy szimpatikus számomra sem, viszont lehetőséget vagy teret adhat arra, hogy kibontakoztassam az énemet, kibontakoztassam azokat a képességeimet, amelyek eddig nem volt szükség rájuk, vagy nem kellett elővennem. De viszont abban segíthet, hogy megtanuljak olyan keret között és szabályok között élni, amelyekre viszont szükségem van, akár felnőttként is majd a későbbiekben, vagy már gyerekként is. Nehéz lehet így ránézni egy betegségre, hogy ez egy lehetőség, viszont hogyha csak a negatív oldalát nézem, akkor talán tényleg marad a reménytelenség.
Mik azok a lelki problémák, amik ilyenkor felerősödhetnek egy gyermekben?
Nagy valószínűséggel kialakulhat félelem ettől az egész helyzettől, magától a betegségtől, vagy a kezeléstől. Nyilvánvalóan ez az egyik legnagyobb szorongás kialakulhat. Hogyha azt látja a szülő, hogy nagyon gyakran szomorkodik a gyermeke, nagyon befelé fordul a helyet, amilyen eddig volt, tehát változott esetleg a viselkedése, a tanulmányi eredményeit is figyelemmel kell kísérni mindenképpen, hogy az iskolában milyen a baráti köre, milyen a kapcsolatrendszere, mennyire változott esetleg azóta, hogy kiderült a betegség, és hogyha ez a negatív érzelmi instabilitás, vagy esetleg agresszió mutatás, ez valamelyes természetes is, tehát természetes az, hogy hullámvölgyeken megy keresztül, keresztül a gyermek, de hogyha ez esetleg azt vesz észre a szülő, hogy állandósul, vagy nagyon-nagyon ritka az, amikor elégedetnek vagy boldognak látja a gyermeket, akkor talán érdemes szakemberhez fordulni, ha nem tud segíteni már az, hogy otthon meleg légkörben és elfogadó légkörben tudnak erről beszélni.
Ezek voltak az árny oldalak. Mik azok a vidám oldalak, amit ebből a szituációból ki lehet hozni? Mert hogy ez egy életmód.
Hozzá lehet szokni. Alkalmazkodó képesség mindenképpen lehet, hogy fejlődik ezáltal, hogy a gyermek vagy a szülők ilyen élethelyzetbe kerülnek, ami azt jelenti, hogy akár sikerélményeket is meg tudnak élni azáltal, hogy bizonyos dolgokhoz hozzászoktak, hogy megtanultak vele együtt élni, de közben tudnak örülni az élet más dolgainak, egymásnak, annak, hogy el tudnak beszélgetni, annak, hogy vannak más kapcsolatai, és hogy bár egy picit korlátozottabban, de mégis teljes életet élni.
Amikor valaki itt a mélységben van, akkor mik azok, amikre jobban oda kellene figyelni, amik úgy a mocsár szélén virágoznak?
Nyilván az a kapcsolatrendszer, amivel rendelkezünk, tehát maga a családtagok, a testvérek, az iskolatársak, ezek a kapcsolatok azok, amelyek nyilvánvalóan kapaszkodókat jelenthetnek, és meglátni az élet pozitív oldalát is, tehát képessé válni arra, hogy bár vannak dolgok, amelyek nehezen mennek, vagy nem úgy mennek, ahogy én azt először elképzeltem, de mégis találni olyan kapaszkodókat, mint például az, amit szeretek csinálni, mi az, amiben én ki tudok teljesedni és én lenni. Tehát akár ilyen kapaszkodók is lehetnek.
Gyermekként a testvéri kapcsolat nem mindig felhőtlen. Főleg akkor, hogyha az egyik úgy érzi, hogy talán a másiknak nagyobb lehetőségei vannak, mint nekem, vagy pont ellenkezőleg a másik fél érzi azt, hogy egy cukorbeteg testvér van előtérbe helyezve.
Testvéri féltékenység talán minden családban ismerős jelenség. Én is egy harmadik testvér vagyok, aki azért néha előfordult, hogy voltak olyan szituációim, amikor szeretem volna testvérem helyébe, vagy szerepébe bújni, és nagyobb lenni, vagy éppen kisebb, és nyilván valóan ez teljesen természetes egy bizonyos pontig, hogy vannak ilyen jelenségek, és vannak olyan szituációk, amikor a féltékenység eluralkodik egy kicsit a kapcsolatokban, és természetesen, amit mondtál, hogy ilyen esetekben is azért előfordul, itt megint csak a szülőnek a felelőssége és az ő hozzáállása, viszonyulása segíti a testvérek közötti jó kapcsolat kialakulását és fennmaradását, és az, ahogyan ő, mint szülő hozzááll a gyermekekhez, mind az egészséges, vagy mind ahhoz a gyermekhez, aki esetleg cukorbeteg.
De mi is pontosan a diabétesz? Miért esik valaki bele a betegségbe? A mikrofonnál dr. Gál Géza, az egyes számú beregszászi családorvosi rendelő vezető főorvosa.
Hogyha cukorbetegségről beszélünk, akkor mindig kettő cukorbetegségről beszélünk, az egyes típusúról, meg a kettes típusúról. Eleve ez két különböző, egész genetikailag különböző betegség. Az egyes típusú cukorbetegség, ez egy veleszületett, és azért keletkezik, mert a hasnyálmirigy nem termel elég inszulint. A kettes típusú betegség az meg egy olyan betegség, amikor a hasnyálmirigyünk működik, inzulinunk van, de maga az inzulin nem működik. Egy inzulin tolerancia keletkezik a szervezetbe. Ez általában akkor keletkezik, amikor sok inzulin van a szervezetbe általában. Ez egy civilizációs betegség. Ez általában az elhízástól van. Amikor lássuk ezeket a szép fiatal embereket, és úgy mondjuk, hogy sörhasuk van, ilyen szép pocakosak, ott romlik el az egész, amikor keletkeznek ezek az abdominális elhízások, és ettől van az inzulin tolerancia, vagyis inzulinunk van, de az inzulin nem működik rendesen, vagyis nem viszi át a vérből a cukrot bele a sejtekbe, és emiatt keletkezik a kettes típusú cukorbetegség. Azt látom, hogy a kettes típusú cukorbetegség ez mostan elkezdett fiatalodni, sajnos, mert a civilizációs ártalmak, ez micsoda, sok könnyű hozzáférhető ennivaló, kevés mozgás. Ez a civilizációs ártalom, igaz? És mostan eztet lássuk. Fiatalok fallják a sok szénhidrátot, és nem mozognak hozzá eleget. Mindig arra kell gondolni, hogy például egy finomabb habos sütemény után járna 5 kilométer futás. Annyi kalóriát viszünk be. De sajnos nem ez van, hogyha egy fiatal teli eszi magát süteménnyel, akkor nem fog 10 kilométert futni, igaz? És hogyha nem fogja ezt csinálni, akkor cukorbeteg lesz, sajnos.
A kettes típusú cukorbetegség diétával úgymond kikezelhető-e, gyógyítható-e?
Azt mondom, hogy igen, mert hogyha korán diagnosztizáljuk a kettes típusú cukorbetegséget, akkor mindig a diétával kezdünk, és nagyon sokszor azt lássuk, hogyha beteg komolyan veszi a diétázást, akkor nem is kell cukorcsökkentő gyógyszereket felírnunk. Hogyha fel is kell írnunk a cukorcsökkentő gyógyszereket, csak tablettával vagy csak inzulinnal nem lehet lecsökkenteni a cukorszintet. A cukorszintet csak diéta plusz mozgás plusz cukorcsökkentő tabletta, vagy hogyha kell, akkor inzulinszedéssel lehet kompenzálni. Csak így.
Mi a cukorbeteg diétának a titka?
A gyors szénhidrátokat ki kell venni. Utána kell nézni, hogy mi a gyors szénhidrát, a gyorsan felszívódó szénhidrátokat, és azokat nem kell fogyasztani. Fehér liszt, cukor, krumpli, ezek a kulcs szavak. Ezeket kell kivonni. Vagy hogyha ilyet eszünk, akkor tessék hozzáfutni az 5 kilométert, vagy a 10-et.
Az állam jelenleg hogyan támogatja az egyes típusú diabétesben szenvedőket, illetve a kettes típusban megbetegedetteket?
Az ukrán törvények szerint Ukrajna ingyen adja az inzulint az egyes típusú, meg a kettes típusú cukorbetegeknek is, és a cukorcsökkentő tablettákat is vagy teljesen ingyen, vagy nagyon nagy támogatással adja az ukrán állam. Direkt erre működik a hozzáférhető gyógyszerrendszer, hogyha a cukorbeteg elmegy a család orvosához, az elektronikus receptet tud írni, és megkapja a kódot a receptre, amivel elmegy a gyógyszertárba, amiknek van szerződés az állammal, minden gyógyszertárban ott vannak a felhívások, hogy ukránul úgy hangzik, hogy a stupnyiliki vagy hozzáférhető gyógyszerek, és akkor megmutassa akár még gyógyszertárba ezt az SMS-t, ezt a kódot, és megkapja a cukorcsökkentő gyógyszerét.
A koronavírus súlyosan veszélyezteti azokat, akik már betegek. Talán nem is a cukrosokra vonatkozik ez a kérdés, hanem az őket körülvevőkre, ránk. Mennyire kell rájuk vigyázni?
Igen, maga a koronavírus betegségnek van rizikócsoportja, mert általában azokra kell odafigyelni, akik ezekben a rizikócsoportokban vannak. Az egyik legnagyobb betegségcsoport, amit mi már látunk, meg tapasztalunk, ez a cukorbetegség, az elhízás, a vérnyomásbetegség és a többfajta krónikus tüdőbetegségek, az immunoszupresszív gyógyszereket szedő betegek, úgyhogy ezekre kell nekünk nagyon odafigyelni, mert általában a fiatalok, a gyermekek könnyen vészelik át ezt a betegséget, de ebbe a csoportba lévő emberek nagyon nehezen vészelik át.
Bámajánál anno 9 éves korában diagnosztizálták a diabéteszt. Minden napjairól online beszélgetünk. Gyermekként mi volt a legnehezebb?
Erre nehéz válaszolni, mert tulajdonképpen minden, ami a cukorbetegsége volt kapcsolatos, nehéz volt. Nehéz volt a diéta, különösen gyerekfejjel, nehéz volt a kórházba járás, ahova évente egyszer vagy kétszer be kellett feküdni, és a gyerekeknek munkásra kellett menni, ahol alig beszéltek magyarul, úgyhogy muszáj volt megtanulnom ukránul. Gyerekkorban nagyon-nagyon féltem a cukorbetegség szövődményeitől, különösen attól, hogy megvakulok. És bár ha akkor kérdeztél volna meg, úgy hiszem nem ezt mondtam volna, de visszanézve a legnehezebb talán a folytonos rosszul lét volt. Amikor a vércukor szintről beszélünk, egy számra gondolunk, és ez valahogy egy elvont fogalommá teszi a dolgot, de a cukorbetegnek a vércukor szintje nem egy szám, hanem egy érzés. Mi érezzük a cukrunkat. Gyerekkoromban folyton fáradt voltam, éveken keresztül szinte szüntelen, fájt a fejem, ez mind a cukrom miatt. És ez nagyon nehéz volt. Ez mind a mai napig így van, ha nem jó a cukrom, akkor mindig rosszul vagyok.
Annó naponta hányszor szúrtad magad?
Minimum 5-ször, mert kellett 2 közepes hatású injekció, közepes hatású inzulinnal reggel és este, és aztán minden étkezés előtt 3-szor naponta, és aztán, ha magas volt az embernek a cukra, akkor még egy-egy szúrásra volt szükség. Tehát minimum 5-ször, de maximum nem lehet tudni, hogy hányszor.
Évek óta pumpát használsz. Miért jobb ez?
Nekem azért nagyon jó, hogy pumpát használhatok, mert folytonosan változik az inzulin szükségetem. Pár havonta következik be, hogy egyik napról a másikra kb. 50%-kal több inzulinra van szükségem, és a pumpa segít nekem abban, hogy gyorsan tudjak reagálni ezekre a hatalmas változásokra. Injekcióval nem lehet ugyanilyen gyorsan reagálni, mint a pumpával, és egyébként a gyerekeknél is gyakori az, hogy változik az inzulin szükségletük, ahogy nőnek, ahogy változik a szervezetük, azzal együtt változik az inzulin szükségletük is, és hát úgy tűnik, hogy nekem ebből nem sikerült kinőnöm.
Most ez egy nehéz téma, de ha találkoznánk az utcán, akkor mit mondanál, hogy érzed magad most a bőrödben?
Azt mondanám, hogy sokkal jobban, mint régen. Kb. 2 éve olvastam el egy könyvet, amit egy endokrinológus írt, aki szintén egyes típusú cukorbeteg, és saját magán kísérletezve jött rá, hogy mennyivel jobb egy cukorbetegnek, ha csökkenti a szénhidrát bevitelét. Ő fehérje alapú diétát ajánl, és minél kevesebb szénhidráttal. Az orvos az alapelvét kis számok törvényének hívja, ami abból áll, hogy ha kevés szénhidrátot fogyaszt az ember, akkor kevés inzulinra van szüksége, és így még ha hibázik is az inzulinnal kapcsolatban, az a hiba nem lesz olyan jelentős, mintha egy nagy adag inzulinnal hibázna az ember.
Ez gyakorlatilag mit jelent ez a diéta?
Az én diétám főleg húsból, halból, tojásból áll, ez teszi ki az étkezéseim javát, és emellé eszek valamilyen alacsony szénhidrát tartalmú zöldséget. Általában a zöld zöldségek azok, amelyek alacsony szénhidrát tartalmúak, például a brokkoli, a spárga, a kelbimbo, a karfiol is ide tartozik, hiába nem zöld. Egy tipikus ebéd nálam például csirke, egy kis brokkolival, vacsora pedig lehet rántotta a szalonnával. Én személy szerint nem reggelizek, mert reggel nagyon inzulinrezisztens vagyok, tehát sokkal több inzulinra van szükségem egy bizonyos mennyiségű húsra például, mint ebédkor vagy vacsorakor, szóval nekem csak könnyebb, hogyha nem reggelizek.
Mondtad, hogy gyermekként ez mennyire nehéz volt neked. Felnőttként mi az, ami segít téged tartani a diétát, és mi az, ami békességet ad neked mégis, emellett a sok félelem között, ami lehet, hogy még megmaradt a gyermekkorodból?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert akárhogy is nézzük, a cukorbeteg élete egy nehéz élet. Ez egy életen áttartó harc mindennapi kisebb-nagyobb bukásokkal. Engem a hit éltett napról napra, reggelről reggelre. Hadd olvassak fel pár eset a Jeremiás síralmai 3. részéből. Már azt gondoltam, nem lehet reménykednem és bizakodnom az Úrban. Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és a méregre. Mindig erre gondol és elcsüked a lelkem. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban. Ezért benne bízom, jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Én ebben a reményben élem az életemet, hogy szeret az Úr és irgalma minden reggel megújul. De nem csak ebben reménykedhet a keresztény. Pál apostol ezt írja a Tesszalonikaiakhoz írt első levelének a 4. részében. Nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Bár Pál itt azokhoz szól, akik elvesztették szerettüket, úgy gondolom, hogy a cukorbetegek is erőt meríthetnek ebből a tiget a szakaszból. Mert ez a nehéz élet csak egy pillanatnyi szenvedés, ahhoz az élethez képest, ami ránk vár a feltámadás után. És én alig várom, hogy az új testemben, ami már nem lesz cukorbeteg, dicsőítsem a mennyei atyámat örökkön örökké.
Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Családi Kör című magazin műsorának részleteit hallották, melyben a gyermekkori cukorbetegségről beszélgettünk ma. A teljes adás visszahallgatható a www.kmne.org.hu a weboldalon. A vágó Barkaszi Erik nevében is búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Dóka Viktória. Áldás békesség, dicsértessék!
Híreink tartalmából.